Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, István atya vagyok, a Mocsai plébános, és az utolsó részt, ha még emlékeztek rá, a Szent Misével kapcsolatban ezzel a kérdéssel hagytuk abba, milyen sűrűn mutassuk be a Szent Misét. Ha a Szent Mise Krisztus áldozata, akkor kegyelemforrás is. De ha ezt az egy oldalát eltúlozzuk, mint bizonyos mértékig a tridenti zsinat utáni lelkiség korszakába történt, megeshetik, hogy megelégszünk a minimális kegyelmi föltételek teljesítésével, vagy azt a következtetést vonjuk le, hogy minél gyakrabban térünk vissza ehhez a formához, annál több kegyelmet kapunk. Már sokkal a II. Vatikáni zsinat előtt a 20. századi liturgikus mozgalom ráirányította a figyelmet az egyház áldozatára és arra a gondolatra, hogy az összegyűlt nép, mint az egyház tagjai, a misébe való tevékeny részvételre hivatott. Nem tagadták, hogy a Szent Mise kegyelem forrás, de rájöttek, hogy sokkal inkább megfelel az eukarisztia igazi szellemének és jelentésének, ha napjában egyszer tevékenyen és értelmesen veszünk részt rajta, és ez alkalommal megújítjuk az önátadásunkat, mintha a puszta ismételgetésbe keresnénk lelki nyerességet vagy kellő beállítottságot. Természetesen nem tételezhetjük fel minden további nélkül, hogy a gyakran megismételt cselekményekben mindig hiányzik a kellő beállítottság. Zsinat és a Vatikán legújabban enyhítette az eddigi szigorú szabályon, amely szerint az eukarisztiát napjában csak egyszer szabad magunkhoz venni. És most nézzük a vasárnapot és az eukarisztiát. Ha a Szent Mise az egyház áldozata, akkor megünneplésének legmegfelelőbb alkalma az, amikor az egyház közössége összegyűl. Ez pedig vasárnap történik, az Úr napján. Azon a napon, amikor az Úr, a Kyriosz, győzelmes feltámadásával bevégezte művét. Ezért az egyház, zsenge korától kezdve, a vasárnapot tartotta az eukarisztia megülésének, a megváltás emlékezetének napjának. Mint hogy az egyház azért gyűlt össze az eukarisztia Krisztusnak az ő egyházával együtt fölajánlott szent cselekményére, hogy megünnepelje a húsvétot. A húsvéti misztérium jele, amely egyesít Krisztussal és Krisztust egyesíti az egyházzal. Már most a jelen esetben az a lényeg, hogy megértsük és jelentőségével egybehangzóan alkalmazzuk is az eukarisztiának, mint a megváltó áldozatnak jelét, akkor alkalmazzuk a legmegfelelőbben, ha a Szent Misét a megváltás emléknapján, tehát vasárnapon, és az összegyűlt közösségben mutatjuk be, és az áldozatcsi törtök mindenütt, valamint a helyi ünnepek, a közösségben különösképpen tisztelt vértanúk emléknapjai. A kora keresztény időkben ez az egyenlőséggel a vasárnap és az eukarisztia megülése között olyan magától értetődő volt, hogy semmiféle parancsról nem értesülünk, amely mindenkit kötelezett volna a Szent Misére. Egyszerűen a közösség teljes összegyűlésének a napja ez. Elvárták, hogy mindenki, aki csak jöhet, ott legyen, és ne rövidítse meg egy tagjával Krisztus testét, mint a szír didaszkália fogalmazta. Az első ismert dokumentum, amely törvényt hoz a keresztény ember vasárnapi kötelezettségéről,
az elvírai szinodus 21. kánonja a 4. század elején. Ez a kánon, mintha ideiglenes kiközösítéssel fenyegetné meg azt, aki a városban él, és 3 egymás utáni vasárnapon nem jön templomba. Később a kánont, mint keleten, mint nyugaton, több különböző értelembe vették. Minden esetre általános véleménynek kell lennie, hogy az eukarisztián való részvétel nem egyszerűen egyéni kötelezettség, hanem a közösségre, a testületre tartozik. Adataink vannak ugyanis, hogy a 4. században még nagy városokban is, mint mondjuk Milánó vagy Kartágó nyugaton, Alexandria keleten, egyetlen egy mise lett volna vasárnap, és ezt a püspök mutatta be. Már csak egyszerű helyhiány miatt is lehetetlenség volt, hogy az egész keresztény közösség részt vegyen egyetlen istentiszteleten. De fontosabbnak tűnt, hogy a közösség egysége megnyilvánuljon az úrasztala körül, mint hogy minden egyes tag részt vegyen. Ugyanez az elv érvényesült továbbá az úgynevezett plébániai kötelezettségben a középkori gyakorlatában. A 9 órás vasárnapi mise összehozta a plébánia minden tagját, de akinek a házi és családi kötelességek miatt otthon kellett maradniuk, nyilvánvalóan nem voltak kötelesek megjelenni a Szent Misén. A vasár és ünnepnapi egyetlen közösségi mise elve mindmáig megmaradt. Mutatja ezt az, hogy a lelkipásztor a vasárnapi misét híveiért köteles fölajánlani. Mint hogy vasár és ünnepnap plébániai közösségével ünnepli az eukarisztiát, elvileg nem szabad ezekre a napokra magánmisét elfogadni, természetesen stipendiumával együtt. A stipendiumokra vonatkozó gyakorlat és a szabályozás szempontjai értelmében már megkapta a stipendiumát a közösség egészétől, ennél fogva azt részesíti a mise gyümölcseiben. Sírteni ennek a réges-régi elvnek a szellemét, ha akár fenntartanánk ezt a kötelezettséget eltörölt ünneplékre vonatkozólag, akár egyes egyházmegyéket fölmentenék alóla, és ezek így köteleznék papjaikat, hogy ne a saját közösségükért, hanem az egyházmegye szükségleteire kérjenek stipendiumot. Csak a középkor vége felé enyhítették az egyes keresztény vasárnapi mise kötelezettségét annyiban, hogy megengedték egy plébánián kívül a templom látogatását. A püspöki szinodusok sokáig nem voltak hajlandók elfogadni ezt. Franzánál olvassuk, hogy 1517-ben 10. Leó pápa úgy döntött, hogy szabadon választhatnak. Ezután a moralisták és az egyházjogászok feladata lett az, hogy egyesek vasárnapi kötelezettségének meghatározását elvégezzék. Először is súlyos kötelezettségnek mondják. Továbbá testi jelenlétet követelve meg, és legalább valamely buzgóságot, végül az egész misén való jelenlétet és imádságot. Ha így közeledünk a kérdéshez, azzal vele jár, hogy megkülönböztetjük, melyek a mise lényeges és melyek a misének nem lényeges részei. Nyilvánvaló, hogy a kötelezettségnek és a bűn súlyosságának hangsúlyozása negatív indító erőket indított és szerepeltetett, és ez nem mindig bizonyult hatáslannak. Végre is, Isten mind az Ó, mind az Új Szövetségben ismételten élt a büntetés eszközével. Lelkipásztoroknak azonban gondja kellett, hogy legyen rá, hogy újra meg újra belevésse a hívekbe a vasárnapi szentmise igazi jelentőségét, és ápolja a közösség érzését. Továbbá lelkipásztori szempontból ideális, hogy ha a misék nagy választéka áll rendelkezésre, a nap minden órájában, a város minden részében is lehetnek szentmisék, úgyhogy a hívők, még a lanyha katolikusok is könnyedén teljesíthessék a kötelezettségeiket, és meg is kellett, hogy ezt tartsák, hogy megjegyezzék, hogy melyik időpontban hol tartanak szentmisét. Manapság bizony ritkán lehet megvalósítani az egyetlen közösségi ünnepet, de azért jó, ha emlékünkbe idézzük a II. Vatikán zsinat mondani valóját ezzel kapcsolatban. A zsinat ugyanis azt látja az eszmény beteljesülésének, mint ezt már idéztük, Amikor Istennek egész szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz ugyanazokon a liturgikus ünnepléseken, mindenek előtt pedig az eukarisztia megünneplésében, az imádság egységében, és azon egy oltár körül, amelynek élén a papságtól és az oltár szolgáitól körülvéve a püspök áll. Az ilyen Isten tiszteletben lesz az egyház legkiválóbb módon látható, hangsúlyozza a konstitúció. Áll ez egyaránt minden helyi egyházra, minden plébániára, minden lelkipásztorra és a köréjegyűjt közösségre, amint ez az egyházról szóló dogmatikus konstitúcióban is szerepel. Mindamellett korunk életkörülményei között szükségesek a változatok. Egy hatalmas városi plébánia teljes közössége nem fér be egyetlen szent misére. A gyülekezet tehát kisebb csoportokra is felosztható, és a plébániai mise mellett annyiszor ismételhetik, ahányszor csak szükség van rá. Ugyanígy az iparosodás korszakának életritmusa következtében is kialakult egyfajta gyakorlat. Sok nyilvános szertartást estére kellett áttenni, és így jött szokásba a második világháború óta az esti szentmise is. És így a bemutatás visszakerült az utolsó vacsora eredeti idejére. Ugye, ha a szentmise az utolsó vacsora képe is, akkor mint vacsora az esti időben alkalmas. További lépést jelentett a vasárnapi mise elővételezése is szombat estére. Teológiailag jól igazolható újítás, hiszen a zsidóságtól örökölt és a liturgikus gyakorlatba folytatódó szemlélet értelmében a vasárnap előző este kezdődik az első vesperással. De ez semmiképpen sem változhat azon a tényen, hogy a vasárnap az Úr napja, és annak is kell maradnia, amint már az apostoli időtől kezdve így is volt és így marad. Az elővételezett szombatesti szentmise további oka, persze eltekintve az alkalmazkodás és a nagy távolságok eseteitől, a hétvégi munkaszüneti új alakulásra is tekintettel volt, hiszen nem vasárnap, hanem szombaton kezdték. Fontos megállapítás és meggondolás is volt, hogy egyes foglalkozási ágak emberei, például akárcsak a sportolók vagy a hozzájuk hasonlók, jobban vagy több elmerüléssel tudnak részt venni a vasárnapi eukarisztián, ha a szombat este van, és ha ez többet jelent nekik, mint a vasárnap, akkor kora reggel vagy késő este éppen csak elszaladnának a szentmisére, és utána mennének az elfoglaltságukra. Először csak egyes egyházmegyék kaptak erre engedélyt annak idején, Olaszország, Svájc vagy Argentína, majd 64-ben a zsinaton nyilvánosságra hozták, és az érintett püspökök kérésére elvileg is egyetemes kiterjedésűvé tették. Az 1967. május 25-én kiadott De Cultu Mysterii Eucharistici instrukció részletesebben szabályozza a mise szöveg megválasztását és a szentelőzás vételét ezeken a szentmiséken. Nézzük, mit mond ez az áttekintés a köznapi szentmisékről. És természetesen ezt még szeretném, mielőtt folytatnám elmondani, hogy ez az áttekintés nem napjainkig szól, hiszen tudjátok nagyon jól, hogy a Szent Zsinat után még nagyon sok olyan liturgikus előírás és módosítás is van, amit a legújabb részletekben és részekben fogunk majd ismételten ismertetni. Nézzük tehát a köznapi szentmiséket. Mit mond róla az áttekintés? A nép teljes gyülekezetével megült mise mellett kezdettől fogva ismeretes volt a kisebb körökben hétköznap mondott szentmise is, bár nem rendszeresen és nem mindenütt. Tertullianus tanítja legalábbis az évfordulós halotti misékről, hogy tanúsítja ezeknek a meglétét. Szent Ágoston is buzdítja a keresztség jelöltjeit, hogy gondosan tanulják meg a hitvallást, a szimbólumot, mert az Úr imáját mindenképpen minden nap hallani fogják a szentmiségben. Más tanúságok kevésbé világosak. A fogadalmi misékről láttuk az első részben, hogy gyakorlata később a misék megkérdőjelezhető szaporítására vezetett. De a nyilvánosan bemutatott hétköznapi mise hosszú ideig nem nagyon lelkesítette a népet. Egy vélemény szerint e habozás mögött az állt, amit Szent Ciprián jegyzett meg az egyik levelében. Tudnilik, a szentség csak akkor érvényesül teljes jelentőségével, ha az egész közösség összegyűlt és közösen ünnepelt. Valahol a vasárnap és az egyszerű köznap között ott foglaltak helyet az ünnepélyesség tekintetében a szent napok, a szerda és a péntek, amikor a nép ősrégi szokás szerint bőtört. Így fölmerült a kérdés, ne ünnepeljék-e meg az eukarisztiát is ezeken a napokon. Az első századok gyakorlata nem egységes e kérdésben. Észak-Afrikában és Milánóban hétközben is bemutatták az eukarisztiát. Alexandriában és Rómában viszont csak ima Isten tiszteletet tartottak olvasmányokkal. A két misézési mód között volt egy harmadik szokás is, tudnilik, hogy a böjti napokon kiszolgáltatták a szent áldozást. Ez egyszerűen a legelső századokra visszanyúló hagyomány, amikor a hívők hazavihették az eukarisztikus kenyeret, és minden nap megáldozhattak belőle. Keleten, a böjti időszakokban, szombaton és vasárnapon kívül minden más napon tilos volt bemutatni az eukarisztiát, ami természetesen, mintha a hétköznapi vagy mindennapos misékre is utalna. A hatodik században aztán az a gyakorlat fejlődött ki, hogy az ünnepi vesperásokat az úgynevezett pro egiasmena előre szentelt adományok szertartásával, vagyis a szentáldozás kiszolgáltatásával fejezték be, amint nyilvánvaló a bizánci Chronicon Pascaliból. Szír emlékek leírják a kehely megáldásának szertartását ugyanebben az értelemben és ugyanezen a napokon. Ez a gyakorlat Severus Antiochiai pátriárka, aki meghalt 538-ban, nevéhez kapcsolódhat, bár lényegében azonos a bizáncival. A bizánci szertartásban a régi áldozási ritus már korán összekapcsolódott a szentírás olvasással. Ebből tehát olyan istentiszteleti forma fejlődött ki, amely az eukarisztia bemutatásától csupán a központi aktus, tudnilik, az anafora hiányába különbözik. Az előre szentelteknek ez a liturgiája még ma is használatos a nagybőjtben, hanem is mindennapján. A római liturgiája, a római liturgiában a bizánci példa szintén megvolt az előre szenteltek miséiben. Legalábbis nagypénteken a 8. század óta. A nagybőjtre bevezették az eukarisztia teljes és rendszeres bemutatását, először habozva, csak a fontosabb ünnepeken, aztán második Gergely pápával, aki 731-ben halt meg, bevezették mindennapra, akkor most nézzük, mit mond az áttekintés a mindennapi szentmisékről. A kora középkorban állapodott meg a mindennapi mise szokása. Először elsősorban konventmise volt, ez a monostorokban és a székeskátlani templomokban, de fokozatosan általánossá vált mindennapi papi magánmiséjében. Ugyanabban az időben, amikor a kolostori és káplani templomokban az említett szokás uralkodóvá lett, a tényleges plébániai munkában álló papok között a félnyilvános napi mise rendes jelenségé kezdett válni a plébániai templomokban. Ettől függetlenül mutattak be fogadalmi miséket egyes családoknak. A kései középkortól egyes teológusok erősen hangoztatták, hogy minden pap minden nap misézzen. Van például egy Szent Bonaventurának tulajdonított mondás, amelyet gyakran idéztek a 12. század vége óta. A pap, aki nem misézik, ha rajta áll, dicsérettől és dicsőségtől fosztja meg a Szent Háromságot, örömtől az angyalokat, bocsánattól a bűnösöket. Ezt azonban nem követelték meg szigorúan, még a közelmúlt századokban sem, még az 1917-es egyházi törvénykönyv is csak arra kötelezi a lelkipásztorokat, hogy legalább vasárnap és a kötelező ünnepeken mondjanak misét a plébánia templomokban. A magánmisék magasra értékelése megfelel az újabb századokat jellemző personalizmus szellemének és annak a hangsúlynak, amely a tridenti zsinat óta a pap átváltoztató hatalmára esett. E hatalom gyakorlása vált a papság elsődleges kifejezésévé, lényegesen hozzájárult a magámise népszerűségéhez. Persze egy másik tényező is ezt szolgálta, az a teológiai érv, hogy a magára a bemutató papra nézve különleges jó tétemény a szentmise. Ezek az új szempontok annyira érvényesülni kezdtek, hogy a moralisták szerint a pap személyes buzgósága vagy az uralkodó szokás elégséges ok, hogy eltérhessen a 813. kánontól, ha a minisztráns hiányában el kellene hagynia a szokásos napi szentmisét. Ugyanis az említett kánon megtiltja, hogy a szentmisét bemutassák minisztráns nélkül. Az 1969-es Missale Románum általános utasítása azonban megengedi a minisztráns nélküli misét is, ha komoly szükség áll fönn. Az egyházi törvénykönyv csak arra kötelezi a papot, hogy évenként többször misézzen, de a püspöknek ügyelnie kell, hogy papjai legalábbis vasárnap és a nagyobb ünnepeken bemutassák a szent misét. Ezt írja a 805. kánon. A második vatikáni zsinatnak a papi szolgálatról és életről szólott határozata nem szünteti meg a fennálló törvényeket, de erősen sürgeti a mindennapi szentmise bemutatását. És most nézzük a bemutatás és a részvétel gyakoriságának szabályát. Az egyház törvénye és gyakorlata megállapítja az eukarisztia gyakoriságának külső szabályát. Levonhatunk-e szabályt teológiai elmélkedéssel a belső okok vizsgálatával? Már láttuk, Isten egész életünkben elvárja tőlünk az akaratának való megadást, és Krisztus előttünk jár ezen az úton. Az első idők keresztényei különösen tudatában voltak ennek az igazságnak. Nem lenne értelme, ha pusztán odaállítanánk a jelet olyankor, amikor a jelzett dolgot kellene megtennünk. Mondjuk a felebaráti szeretet művét, vagy egy kötelesség teljesítését. Ugyanilyen értelmetlen lenne, ha olyankor állítanánk oda ezt a jelet, amikor egy adott helyzetben egyszerűbb jel is elég lenne. Például imádság vagy szentírásolvasás. Nagyon is megtörténhet, hogy a napi mise magától értetődővé, közösségessé válik, mert szívünk Istenhez emelkedésének más formái túlságosan élettelenné, merevvé lettek, vagy elhanyagoltuk, vagy nem fejlesztettük ki őket eléggé. Rainer ezt a szabályt állítja föl, a misét olyan gyakran mutassák be, amennyire ez hozzájárul Isten dicsőségéhez és az emberek javához, természetesen beleértve az összes többi feltételt is. Más szóval, a mise pontosan és csak akkor ajánlatos, amikor és ahol hitünk és buzgóságunk kifejezésének megfelelő jele, illetőleg növeli bennünk ezeket az érzéseket. Mert Isten dicsőségét nem növeli az áldozat puszta megjelenítése, ha nem járul hozzá az önátadás megújítása a felajánlók részéről. Sőt, csak is ezzel a föltétellel kegyelmi forrás. Krisztus az eukarisztiát saját emlékezetére alapította, magából ebből a tényből következik, hogy bizonyos rendszerességgel meg kell ülni az egyházban. Hiszen most az eukarisztia az egyház legfontosabb látható köteléke. Fejével, Krisztussal köt össze. Hogy az Úr emlékáldozatának szabályszerű megismétlése éppen vasárnapra lett, vagy vasárnapra tették, annak legelsőkor az volt, hogy ez a feltámadás napja, tehát a vasárnap. Nagyon is lehetséges, hogy mivel minden egyes új nap természetszerűleg tevékenységünk új kezdését hozza magával, a reggeli szentmise minden napunk új nyitánya lesz, fölfedezzük életünk helyes irányát, belépünk Krisztus önátadásának titkába, és így szentségi kapcsolatba jutunk a keresztény üdvrenddel és annak teljes valóságával. Ez az egyik legpozitívabb segítség, hogy bensőséges vallásos életet éljünk összhangban a lelkiség elemeivel és az evangéliumi tanácsokkal. Ezért állítja szabályul az egyházi törvény a napi misét a szerzetes közösségekben, és persze sok világi keresztény is a napi áldozók is az egyház törvényeinek sürgetésére járulnak a szent áldozáshoz, és vesznek részt a szent misén. És még egy végső megjegyzés, a szent mise ne szorítson ki minden más áltatossági formát, se személyeset, se közösségit, mert így hiányos lenne az előkészület a legmagasabb vallásos gyakorlatra, és magának a szentmisének az értékelése is megszenvedni. A kereszténység első idejében sok helyütt nem is hallottak napi szentmiséről, de a lelki légkört mélyen átjárta az imádság, élettel töltött meg és megszentelt nem csak minden napot, hanem minden órát is, és ezzel nem szorítkozott a szerzetesekre, meg az egyháziakra, időnként ugyanis más ima vagy lelkiségi gyakorlat is helyettesítette a szent misét. Ennek az az előnye is megvolt, hogy a napi mise nem vált oda sem gondolva a gépiesen végzett rutin gyakorlattá. A szentmise naponkénti bemutatása, illetőleg a szentmisén való naponkénti részvétel tehát ezután is szabály marad, ugyanígy a papi közösségben, szerzetesi közösségben is megmarad, bár a második vatikáni zsinat megengedte az együttmisézést, a koncelebrációt, ezután is szabadon választható a magánmise, mindössze egy minisztránssal. Akár a pap egyéni buzgósága kívánja azt, akár valakinek a szándékára mutatja be a szentmisét, akár a saját maga szándékára imádkozik. Még olyanokért is misézhet, akik éppen akkor nincsenek személyesen jelen.
Mária Rádió.